betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma esti meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: vajon a gyógyszerek csodaszerek, vagy csak üres reklámfogások? Mindannyian találkozunk hirdetésekkel, amelyek gyors gyógyulást, sőt, mi több, azonnali enyhülést ígérnek. Kérdés, hogy mennyi az igazság a reklámok mögött, és mennyi a félrevezető tévhit. Ugyanakkor milyen szerepet játszik a marketing abban, hogy mit veszünk be, és hogyan gondolkodunk a gyógyulásról. A mai medicinában, a mai műsorunkban választ keresünk arra, hogy hogyan lássunk tisztán a gyógyszerek világában a tudomány, a reklám és a hétköznapi tapasztalatok meccéspontjain. Témánk: gyógyszerek és tévhitek nyomában. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, tehát 0740-274-165. És most köszöntjük a medicina mikrofonjai előtt dr. Szabó Melinda, Amerikában élő és most onnan beszélő, válaszoló, kognitív, idegtudós pszichológust. Kezeit csokolom, jó estét kívánok! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy válaszolni fog élőben, tehát Amerikában, Amerikából a kérdéseinkre.
Jó estét kívánok! Köszöntöm én is a kedves hallgatókat! Nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek. Igazából nagyon örvendek, hogy ma este erről a témáról beszélgetünk, mert úgy érzem, hogy egy nagyon fontos téma. Azt figyeltem meg, hogy az elmúlt években egy elképesztő mennyiségű egészségügyi tartalom is, hogy igazából reklám zúdult ránk, és sajnos azt kell mondanom, hogy ez a folyamatos marketing, akár tetszik, akár nem, hat ránk. Befolyásolja azt, hogy hogyan gondolkodunk a betegségről, és hogy hogyan viszonyulunk hozzá, és sajnos az a tapasztalatom, hogy befolyásolja azt is, hogy milyen mértékben hiszünk a tudományban, vagy éppen az orvosunkban. És úgy gondolom, és szerintem ez még el fog hangzani a beszélgetésünk során, és pontosan ezért fontos már most elmondanom, hogy a reklámok elsősorban az érzelmeinkre hatnak, félünk bizonyos betegségektől, vagy ha betegek vagyunk, szeretnénk meggyógyulni mi hamarabb, és persze ezek nagyon emberi érzések, viszont tisztában kell lennünk azzal, hogy a reklámok pont erre próbálnak rájátszani, ezekre az érzésekre, és főleg amikor kétségbe esettek vagyunk, próbálunk mi hamarabb enyhülést keresni, és gyakorlatilag a reklámok erre ígérnek, egyfajta enyhülést ígérnek nekünk. És szerintem valahogy meg kell tanulnunk ezeket az érzelmi reakciókat valahogy olyan kezelni, illetve hogy racionalitással fölülírni őket. És szerintem ezt úgy tudjuk megtenni, ha tudatosítjuk, hogy egy reklám nagyon sokszor nagyon sokat ígér, és olyankor ígér valamit, amikor nekünk nagyon-nagyon szükségünk van rá, és pontosan ezért hiszük el nagyobb valószínűséggel, hogy egy bizonyos orvosság működni fog. Viszont ugyebár a tudomány nekünk azt mondja, hogy a gyógyszerek nem csodaszerek, a gyógyszereket inkább úgy kell látni, mint valami szerszámokat, vannak gyógyszerek, amik nagyon jók egy bizonyos problémára, arra tervezték őket, és nagyon hatékonyak. Viszont ugyanakkor óvatosak kell lennünk, amikor olyan készítményeket reklámoznak, amelyek túl szépek, hogy igazak legyenek, és így gondolok a különböző étrendkiegészítőre, kiegészítőkre, például nem tudom, memória vagy agyserkentő készítményekre. És ezek nagyon sokszor azt állítják, hogy pár héten belül hatnak az embernek a memóriájára, vagy a koncentrációjára, és pont arra játszanak rá, hogy az emberek aggódnak, amiatt, hogy felejtenek, akár időskorban, vagy akár fiatalabb korban. De ugyebár a felejtés az egy természetes folyamat, és nem kell gyógyszereket szedjünk rá, ha csak nem kapunk valamilyen diagnózist, hogy valahogy a memóriánkra hassunk, tehát hogy Aztán persze vannak más példák is, vannak a különböző detox kúrák, ugyebár, melyek néhány nap alatt azt állítják, hogy a teljes szervezetünket kitisztítják, vagy fiatalító krémek, tehát amint említettem, szerintem ezek túl szépek, hogy igazak legyenek. És én alapvetően abban hiszek, hogy ha megértjük, hogy miért hat ránk a marketing úgy, ahogy hat, akkor valahogy sokkal tudatosabban tudjuk kezelni ezeket a döntéseket, sokkal tudatosabban tudjuk eldönteni, hogy milyen gyógyszert veszünk meg, milyen gyógyszert nem veszünk meg, és melyik az a reklám, amelyik nem hat ránk annyira. És úgy gondolom, hogy a mai beszélgetésünknek ez a legnagyobb tétje.
Köszönjük a hasznos hozzászólást, és természetesen a gondolatait. Azonban, mielőtt a mai témánkra térünk, jó lenne, ha elmondanánk azt, hogy mit kell tudni dr. Szabó Melinda idegtudós pszichológusról, vagyis hol kezdődik az ön története?
Én brassói származású vagyok, tehát az életem első 18 évét ott töltöttem, és ott is jártam iskolába. Aztán azután az alapképzésemet Bukarestben végeztem, a Bukaresti Egyetem pszichológia szakán, és onnan kerültem majd Németországba, a Ruhr Egyetemen Bochumban folytattam a mesteri tanulmányaimat, és a mesterképzésem után ugyebár ugyanaz az egyetemen maradtam, és ott kezdtem el akkor a doktori tanulmányaimat is, amit aztán már 2024-ben befejeztem, és jelenleg a Yale Egyetemen vagyok, az Egyesült Államokban, főleg tudósként és pszichológusként dolgozom, és az emberi viselkedést vizsgálom. Pontosabban az érdekel, hogy hogyan figyelünk a körülöttünk levő információkra, hogyan emlékezünk különböző dolgokra, hogyan befolyásolják ezek a külső információk azokat a döntéseket, amiket nap mint nap meghozunk, hogyan dolgozzuk fel azt a sok információt, amivel nap mint nap szembe megyünk. Igen, és persze pszichológusként az is érdekel, hogy az érzelmeink hogyan befolyásolják ezeket a döntéseket, és azt, hogyan látjuk a világot, és úgy gondolom, hogy ez nagyon szorosan kapcsolódik a mai témánkhoz. És ugyanakkor még azt is nagyon fontosnak tartom, hogy a tudomány és a kritikus gondolkodás ugyebár ne csak egy kutatói kontextusban, az egyetemen, egy kutatási laborban legyen jelen, hanem valahogy a hétköznapokban is segítsen eligazodni. Például, amikor döntéseket hozunk, hogy azzal kapcsolatban, hogy milyen hangzatos gyógyszereket veszünk meg, vagy inkább nem veszünk meg.
Miért választotta ezt a szakmát? Nagyon érdekel a válasza.
Tehát az egyetem elején, igazából még az egyetem előtt logopédus szerettem volna lenni. Akkoriban talán még egy picit céltalan voltam, hogy nem igazán tudtam, hogy mivel szeretnék foglalkozni. Aztán valamikor úgy gondoltam, hogy a pszichológia egy elég izgalmas lehetőség lenne, és aztán az egyetem alatt, igazából első év alatt arra jöttem rá, hogy a pszichológia diplomával azért elég sok mindent lehetne csinálni, lehetnék terapeuta vagy tréner, akár cégeknél dolgozókkal foglalkozó szakember, tehát az úgynevezett HR szakértő, de hogy akkoriban az volt a lényeg, hogy nem nagyon gondolkodtam azon, hogy kutató legyek, ez nem tűnt egy valós opciónak. Viszont aztán elmentem egy Erasmus ösztöndíjon keresztül Ausztriába másodéven, és akkor ott kerültem kapcsolatba a kutatással, mert az ottani egyetemen elég komoly szinten folyt a kutatás a pszichológia és az idegtudományok terén, és igazából ott jöttem rá, hogy engem igazából nagyon-nagyon érdekel az emberi agy, mert az agy az, ami gyakorlatilag meghatároz minket, mint embereket, a személyiségünket, az identitásunkat, és akkoriban arra is rájöttem, hogy igazából ha az agyunk bármilyen módon megsérül, akkor akár az identitásunkat is elveszíthetjük. És igazából akkor megértettem, hogy ha az emberi viselkedést szeretném megérteni, akkor az agyat is kell tanulmányoznom. És ez valamikor 2016-ban volt, és igazából 2018 óta foglalkozom ezzel a szakterülettel, és azóta is szenvedélyem és hivatásom.
Folytatva a beszélgetést, kognitív idegtudós és pszichológus, hogyan fér össze ez a két szakma, és talán az lenne a legjobb, hogyha mindkettőt úgymond lebontanánk, tehát mivel foglalkozik az idegtudós, és az ön esetében mivel a pszichológus?
Tehát pszichológusként alapvetően az emberi viselkedést próbálom megérteni. Ugyebár az emberi viselkedés ez egy elég tág fogalom, tehát ide több minden tartozik hozzá, amit már mondtam, az emberi viselkedés alatt érthetjük azt, hogy hogyan gondolkodunk különböző helyzetekről, azt is beleértjük, hogy hogyan dolgozzuk fel azt a sok információt, amivel nap mint nap szembe megyünk, azt is érhetjük, hogy hogyan emlékezünk bizonyos dolgokra, hogyan érezzük magunkat bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Szóval igazából viselkedés alatt érthetünk mindent, ami mozgat minket, ami alapján reagálunk a világra. Na már most kognitív idegtudósként a munkám egy lépéssel tovább megy, mert kognitív idegtudósként arra keresem a választ, hogy miért gondolkodunk úgy, hogy gondolkodunk, miért érezzük magunkat úgy, hogy érezzük, miért döntünk úgy, hogy döntünk. Szóval próbáljuk megérteni, hogy milyen folyamatok folynak le az agyban a különböző döntéshozatal közben, vagy miközben valamire emlékezünk. Tehát gyakorlatilag a pszichológus a mit kérdésre keresi a választ, mit teszünk, hogyan teszünk, és a kognitív idegtudós a miértre koncentrál. Mi zajlik az agyban, ami miatt úgy gondolkodunk, ahogy gondolkodunk.
Kedves doktornő, hát amikor azt halljuk, hogy egy gyógyszer hatásos, tudományos szempontból, ez mit jelent pontosan?
Hát amikor azt halljuk, hogy egy gyógyszer hatásos, szerintem fontos letisztázni, hogy nem jelenti azt, hogy mindenkinél mindenfajta tünetet megszüntet. Egy gyógyszer akkor hatásos tudományos szempontból, ha képes egy állapoton javítani, vagy képes bizonyos tüneteket csökkenteni. Például, ha egy allergia elleni gyógyszerre gondolunk, például, ha csökkenti a tüsszögést, vagy csökkenti a szemviszketést, akkor hatásos. Viszont különböző embereknél különböző hatása lesz. Lehet egyes embereknél csak a szemviszketést fogja csökkenteni, lehet más embereknél a tüsszögést. Lehet egy harmadik embernél, ha beveszi a gyógyszert, kevesebbet fog könnyezni. A lényeg az, hogy a gyógyszer nem garantálja azt, hogy mindenki tünetmentessé válik. És ugyanígy gondolhatunk például egy más témára, a köhögés elleni szirupokra. Sok embernél csökkentheti a köhögés, más embereknél lehet picit enyhébben hat, lehet egyeseknél 4 nap után fog hatni, lehet más embereknél 1 hét után, lehet más emberek, még egy harmadik embernél csak nagyon picit fogja a köhögést csökkenteni, tehát hogy nagyon-nagyon változó. És igazából azt szeretném itt hangsúlyozni, hogy mindig, amikor gyógyszerekről beszélünk, akkor egy gyógyszernek van egy hatásosságának van egy mértéke, egyeseknél jobban hat, másoknál erősebben, és van egyfajta valószínűsége is annak, hogy egy gyógyszer hasson. Vannak helyzetek és emberek, ahol nagyobb valószínűséggel hat, és vannak helyzetek és emberek, ahol mondjuk kisebb valószínűséggel hat.
Meggyőződésem, hogy nem ártana, hogyha bővebben beszélnénk arról, hogy miként vizsgálják meg a tudósok, hogy egy gyógyszer valóban működik-e, vagy nem? Mert hogy nem mindegy, hogy mit veszünk meg magunknak, hogyha megveszek magamnak egy laptopot, és az nem működik, az egy dolog, mert vehetek egy másikat, de hogyha egy olyan gyógyszert használok, ami nekem nem működik, és többet árt, akkor annak nagyon súlyos, vagy drasztikus következményei lehetnek, sőt, végleges következményei lehetnek. Tehát várjuk a választ.
Igen, hát amikor azt vizsgálják a kutatók, hogy egy gyógyszer valóban működik-e, az első fontos kérdés az, hogy egy gyógyszer hatásosabb-e, mint a placebo. Mit jelent a placebo? Én most szeretnék egy példát adni. Képzeljük el, hogy fáj a fejünk, és valamiért meg vagyunk győződve, hogy ha beveszünk egy kockacukrot, akkor attól elmúl, bár a kockacukor nem segít a fejfájásban, tehát ezt tisztázzuk le. Na viszont azt figyeljük meg, hogy egy óra múlva a fejfájásunk elmúlt, és gyakorlatilag a kockacukornak tulajdonítjuk ezt a hatást. Tehát gyakorlatilag a placebo egy teljesen hatástalan készítményt jelent, például egy cukortablettát, amit a betegek kapnak, és a kutatók azt vizsgálják, hogy a páciensek milyen mértékben, vagy a páciensnek milyen mértékben javulnak a szimptomái, pusztán azért, mert hisz abban, hogy az a gyógyszer hatásos. De igazából az a gyógyszer nem hatásos. És szerintem ez egy nagyon érdekes jelenség, mert úgy gondolom, hogy az emberi agy hihetetlenül erősen reagál az elvárásokra. Tehát ha valaki elhiszi azt, hogy egy gyógyszer segít, előfordulhat az, hogy a tünetei tényleg enyhülnek pusztán azért, mert hisz abban, ha bár az illető gyógyszer teljesen hatástalan. És pontosan ezért minden orvosság esetében el kell dönteni, hogy az illető orvosság hatásos önmagában, vagy csak azért hatásos, mert az emberek hisznek abban, hogy hatásos, tehát a placebo miatt. És gyakorlatilag a klinikai vizsgálatok közben, gyakorlatilag a klinikai vizsgálatok azelőtt folynak, mielőtt egy orvosság a piacra kerülne, azt kell kimutatni, hogy egy tényleges gyógyszer jobban hat, mint a placebo. És persze a kérdés az is, hogy akkor mennyivel jobban hat. És akkor, hogyha szeretnék ismét egy példából élni, tehát mondjuk, hogy tesztelnek egy új köhögés elleni szirupot, és akkor szeretnék megérteni azt, hogy a köhögés elleni szirup jobb-e, mint a placebo. És akkor az történik, hogy van két csoportunk, az első csoportban van 100 ember, akinek mondjuk cukros vizet adnak, persze ők nem tudják, hogy cukros vizet kaptak, és akkor azt figyelik meg, hogy az a cukros víz mennyire segít a pácienseknek a köhögés ellen. Persze, tudván, hogy ezek a páciensek elhiszik azt, hogy ők egy tényleges szirupot kapnak. És akkor mondjuk, hogy megfigyelik a kutatók azt, hogy 100-ból 10 embernek segített ez a cukros víz. Na már most a második csoportban szintén 100 ember van, és akkor nekik ezúttal egy tényleges szirupot adnak, ami elvileg köhögés ellen kéne működjön, és akkor azt figyelik meg, hogy 100 emberből 11 embernek hatott. És akkor, ha két csoportot gyakorlatilag próbáljuk a két számot összevetni, akkor az egyik csoportban 10 embernek enyhültek a szimptomája, a második csoportban 11 embernek. Gyakorlatilag egy 1%-os enyhülést figyelünk meg. Ami ebben az esetben egy kőgési szirupnál persze ez nem jelent sokat, viszont lehet, hogy vannak esetek, nagyon súlyos betegségek esetében, a kutatók tovább kell vizsgálják, hogy ez az 1% mennyire releváns, és hogy mennyire számíthat a túlélés szempontjából. Tehát, hogy igazából az orvosoknál az a legfontosabb, hogy hatásosak legyenek azzal szemben, azzal a helyzettel szemben, amikor az ember csak azt gondolja, hogy kap valamilyen orvosságot. És persze a kérdés az, hogy milyen mértékben. És ugyebár ezek a klinikai vizsgálatok több fázisból állnak, tehát az első fázisokban csak egy nagyon kis csoportban, vagy csoporton tesztelik ezeket az orvosságokat, és ezek legtöbbször egészséges önkéntesek, és aztán később, hogyha az orvosság biztonságos, akkor tesztelik nagyon nagy csoportokon is, legtöbbször beteg embereken, és gyakorlatilag ebben az esetben azt próbálják megérteni, hogy a gyógyszer versus a placebo hatásosabb-e. És hogyha igen, akkor az illető gyógyszer piacra kerül.
Gyógyszerek és reklámok. Mennyire befolyásolják a reklámok az emberek gyógyszervásárlási szokásait?
Úgy gondolom, hogy a reklámok elég nagy hatással vannak ránk, elég nagy hatással vannak arra, hogy mit veszünk be, és sajnos arra is, hogy hogyan gondolkodunk a gyógyulásról. Pusztán már csak azért is, mert a médiában nap mint nap mindenhol orvosságreklámokkal találkozunk. És amit már említettem a beszélgetésünk elején, a gyógyszerek nagyon sokszor az érzelmeinkre hatnak, és sajnos néha olyan pillanatokban jönnek ezek a reklámok, amikor leginkább vágyunk arra, hogy meggyógyuljunk és hogy jobban legyünk, és akkor pont ezért a reklámok elég sokszor a kétségbeesésünkre játszanak rá. Tehát gondoljunk egy olyan példára, ahol napokig betegek vagyunk, náthásak, lázasak, köhögünk, beszedtünk már egy csomó gyógyszert, voltunk orvosnál, semmit sem segített, és akkor a tévében meglátunk egy új köhögés elleni szirupot, és teljesen belelkesedünk, és akkor kipróbáljuk. És akkor részben ez a helyzet, ebben a helyzetben talán frusztráltak is vagyunk, de reményteljesek is, és a reklám pontosan erről frusztrációra, meg reményteljességre játszott rá. A másik dolog pedig az, hogy nagyon sok reklámban olyan emberek nyilatkoznak, akik úgy tesznek, mintha ők már meggyógyultak volna, persze legtöbbször ezek csak színészek, de hogy azt még inkább elhisszük, hogy akkor az az orvosság tényleg hat, mert valaki nyilatkozik már tévében arról, hogy ő meggyógyult, és az illető orvosság nagyon jó volt. Aztán persze vannak azok a helyzetek is, amikor a különböző gyártók hírességeket kérnek meg, hogy reklámokban megjelenjenek, vagy akár orvosokat is, és akkor persze így hajlamosabbak vagyunk elhinni, amikor a kedvenc tévéműsorvezetőnk mondja azt, hogy XY gyógyszer neki segített. Persze ez nem csak a gyógyszerekkel van így, más termékek esetében is fizetnek meg hírességeket. Viszont úgy gondolom, hogy ez egy elég problémás dolog. És persze talán a legveszélyesebb az az, amikor orvosok jelennek meg akár tévében, akár reklámokban, és olyan gyógyszerekről elfogultan beszélnek, amiről esetleg nincs elég tudományos bizonyíték. Na, viszont szeretném elinni, hogy ezek a helyzetek inkább kivételesek. És akkor persze az utolsó, vagy egy más fontos dolog az lenne, hogy a reklámoknak már a nyelvezete is olyan, hogy próbál minket meggyőzni, hogy az a gyógyszer nagyon-nagyon jó, mert abszolút kifejezéseket használnak, tehát olyan dolgokat mondanak, hogy ez a gyógyszer biztosan meggyógyít, biztos enyhülést hoz, a hatás az azonnali, és akkor persze tudjuk, hogy a hatások azok nagyon változóak, és egyénenként eltérőek, tehát hogy ezek a dolgok nem igazak, viszont mégis valahogy ezek a reklámok néha nagyon-nagyon meggyőzőek tudnak lenni. Tehát alapjában véve szerintem nagyon fontos az, hogy ne hagyatkozzunk reklámokra, hanem inkább beszélgessünk el az orvosunkkal, kérjünk javaslatot, hogy milyen gyógyszereket kéne szedjünk, és csak arra hivatkozzunk, amit az orvosunk mond.
Nem beszélve arról, hogy bizonyos betegek esetében, és azt hiszem, hogy itt a nyugtatók állnak az első helyen, vannak olyan esetek, amikor egy beteg egy gyógyszert szed, nem mondhatok és nem mondunk neveket, ami egy teljesen bevált forma, évek óta azzal él, meg van vele elégedve, de hopp, meglát egy reklámot a televízióba, hall egy reklámot a médiában, a rádióban, a közösségi oldalakon, stb., és változtat, tehát valahol felülírja az orvosának a kezelését, amivel nagyon árt, és úgy árt, hogy valószínű, hogy még az orvosa sem fogja tudni azt, hogy mi változott, miért változott, mi okozta a javulást. Nem hinném, hanem sajnos nagyon sok esetben egy-egy páciens, egy-egy beteg totális leépülését.
Igen, sajnos ezek a helyzetek elég gyakran jelen vannak, és úgy gondolom, hogy nagyon sokszor túlságosan magabiztosak vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy fölülírhatjuk azt, amit az orvosunk mond, és szerintem itt fontos lenne valahogy visszalépni egy picit, és elgondolkodni azon, hogy az orvos azért lett orvos, mert nagyon sokat tanult, hogy orvos legyen, és mégis, hogyha mondjuk látunk is akár egy reklámot a tévében, talán érdemes lenne, hogyha nagyon-nagyon megböngyőző, hogy az orvosság az nagyon jó, akkor kérdezzünk rá az orvosnál. Mielőtt akkor elmennénk a gyógyszertárba és megvennénk, hogyha tényleg meg vagyunk győződve, hogy szeretnénk azt a gyógyszert, kérdezzük meg az orvos, hogy mit gondol. És szerintem ez így biztonságosabb.
Biztonságos akkor, hogyha nem arra az orvosra kérdünk rá, vagy arra a szakemberre kérdünk rá, aki esetleg igen, minden szakmában van olyan, aki eladja magát. Ismerjük a gyógyszerügynököket, ki lehet jelenteni nyugodtan a gyógyszermafiát. És innen térnék rá a következő részére a mai beszélgetésünknek, a mai műsornak, medicinának. Tévhitek és veszélyek, mert hogy erről sem szabad megfeledkezni. Nos, melyek a leggyakoribb tévhitek a gyógyszerekkel kapcsolatban? Tévhitek, veszélyek.
Hát a hétköznapjaimban azt figyeltem meg, hogy talán az embereknek nincs egy realisztikus elvárásuk a gyógyszerekkel kapcsolatban. Tehát akkor ugyebár említettük azokat az embereket, akik úgy látják a gyógyszereket, mint valami csodaszereket, megjelenik egy új gyógyszer a piacon, vagy nem is gyógyszer, akár legyen egy étrend kiegészítő, és elhiszünk mindent, amit állítanak róluk, hogy mit tudom én, detoxként működik, serkenti a memóriánkat, vagy más dolgokról fiatalít, és nyilvánvaló, hogy ezek a túlzott állítások nem tükrözik a valóságot, és ez marketing. Na már most vannak más tévhitek is, és szerintem ezek inkább a mellékhatásokhoz fűződnek. Egy más dolog, amit megfigyeltem, az az, hogy nagyon sok ember feketén-fehéren gondolkodik a mellékhatásokról, tehát hogy azt állítják, ha gyógyszernek van mellékhatás, azt jelenti, hogy nem egy jó gyógyszer. Viszont sajnos ez nem teljesen igaz. Tehát nagyon sok esetben érdemes olyan gyógyszert is alkalmazni, illetve szedni, persze, ha az orvos ajánlotta, amelynek vannak potenciális mellékhatásai, mert mindig arra kell gondolnunk, hogy ezek a mellékhatások csak bizonyos valószínűséggel fordulnak elő. És vannak olyan helyzetek, ahol egy gyógyszernek az előnyei jóval meghaladják a kockázatokat, vagy a mellékhatásokat. Hát pontosan ezért úgy gondolom, hogy minden gyógyszer alkalmazásánál van egyfajta mérlegelés, amit valahogy szaknyelvben egy cost-benefit döntésnek hívunk. Tehát gyakorlatilag ez arról szól, hogy vannak valamilyen előnyök, a benefit, és a kérdés mindig az, hogy ezek fölülírják-e a kockázatokat, a mellékhatásokat. És természetesen ezt mindig az orvossal együtt kell mérlegelni, viszont pontosan azért, mert egy-egy gyógyszer előnyei valahogy fölülírhatják a hátrányait. És itt szeretnék ismét egy példát felhozni, talán egy tabu témának számító példa, és pontosan ezért szeretném felhozni. Tehát a fogamzásgátló gyógyszerek. Tehát nagyon-nagyon sok olyan nő él, akinek nagyon sok, nagyon borzasztó menstruációs fájdalmai vannak, és emögött a menstruációs fájdalmak mögött nagyon sokszor egy nem diagnosztizált endometriózis áll. Ugyebár az endometriózisról azt kell tudni, hogy ez egy olyan betegség, amely során a ményák, a hátja szövet, amilyen kívül is megjelenik, és akkor emiatt ez nagyon-nagyon súlyos és fájdalmat okoz a menstruáció esetén, és persze hosszú távon ez komplikációkkal is járhat. Na, és akkor ilyenkor az történik, hogy a nőgyógyász fogamzásgátló tablettákat ír fel, és gyakorlatilag ezek a tabletták szüneteltetik a menstruációt, így jelentősen csökkentik a fájdalmat. Na, viszont a fogamzásgátlókról azt kell tudni, hogy alapvetően biztonságosak, de hát mi minden más gyógyszernek lehetnek mellékhatásai. És minden gyógyszer egy ilyen óriási hosszú listával jön, és ezen a listán mindig rajta vannak olyan dolgok, hogy migrénes fejfájás, vagy súlygyarapodás, hangulatingadozás, akár vérrögképződés bizonyos csoportokban, és pontosan ezért nagyon sok hölgy eldönti, hogy jó, oké, én ezt nem fogom szedni, ezek nagyon komoly mellékhatásoknak tűnnek, és ez elfogadhatatlan. Viszont úgy érzem, hogy egy ilyen helyzetben nagyon-nagyon fontos fölmérni, hogy milyen előnyökkel jár ez a gyógyszer. Mert nagyon súlyos menstruációs fájdalmak esetén a fogamzásgátló jelentősen javítja a hölgy életminőségét, és ilyenkor ezek az előnyök fölülírják a mellékhatásokat, illetve a mellékhatások kockázatát. És szerintem ez egy elég jó példa arra, hogy miért fontos a gyógyszerek mellékhatásával tisztában lenni, de ugyanakkor valahogy reálisan mérlegelni egy-egy helyzetben az orvosunkkal együtt. És összességében úgy gondolom, hogy egy gyógyszer önmagában soha nem csodaszer, viszont nem is az ellenségünk a mellékhatások miatt.
Konzultálni egy orvossal ugyanaz a helyzet, amikor megveszünk egy gyógyszert, aminek van egy doboza, és akkor benne vannak a gyógyszerek, és mellette van egy 6-7 oldalas lajstrom, hogy az mit tartalmaz, ugye, ahogy eltetszett mondani. De valószínű, én elképzelhetőnek tartom azt, hogy azt, ami oda le van írva, szerintem egy beteg sem érti meg. Mi történik akkor, hogyha a beteg nem érti? Mi történik akkor, hogyha az orvos nem mondja el, nincs ideje, akkor hogyan lehet abba bízni, hogy na most szedjem, ne szedjem, olvassam el, félreértem, megértem-e, mit kezdjek én azzal a leírással, mert hát azt mondom, hogy hát én első oldalon olvasom, mert ott van majd a kicsi betűs része, amit meg se találok, és akkor minek?
Igen, hát azzal teljesen egyetértek, hogy ha az ember otthon egyedül csendben olvas ezt a listát, akkor elég könnyen pánikba lehet esni, és elég könnyen átesünk a ló túloldalára, ahol eldöntjük, hogy ezt a gyógyszert többet nem szeretnénk szedni, mert ez túlságosan veszélyes. Igen, hát egyértelműen az orvossal kéne konzultálni, viszont igen, sajnos előfordul az, hogy mondjuk az orvos nem elég nyitott, hogy ezt megbeszélje, vagy lehet nem is nyitottságról van szó, de nincs ideje erre. Én konkrétan megjártam ezt a konkrét helyzetet, egy orvos szerettem volna megkérdezni csak így egy orvosságnak a mellékhatás listájáról, és gyakorlatilag az orvos nagyon röviden azt mondta, hogy nem kell aggódni. Csak persze attól, hogy az orvos azt mondja, hogy nem kell aggódni, az nekem nem volt elég, mert én továbbra is aggódtam, mert én szerettem volna egy racionális választ arra, hogy ezek az illető mellékhatások milyen valószínűséggel jelennek meg, én valamilyen szinten a veszélycsoportba tartozom-e, jó ötlete az, hogy én szedjem az illető gyógyszert. Na és végül az illető helyzetben az történt, hogy átkerültem egy másik orvoshoz, aki sokkal nyitottabb volt, és meghallotta a kérdéseimet, és akkor ő minden egyes kérdésre akkor leült velem, és akkor válaszolt. Tehát sajnos ez picit szerencse kérdése is, szükségünk van jó orvosokra, akik türelmesek, empatikusak, és leülnek a páciensekkel beszélgetni. És úgy gondolom, hogy ez a válasz is ez a megoldás.
Milyen veszélyeket hordoz magában, beszéljünk erről is, az öngyógyszerezés? Gondolok itt például a reklámok hatására, de nem csak.
Szerintem az öngyógyszerezés esetében a legnagyobb probléma az, hogy az ember nem igazán tudja, hogy mi okozza a panaszokat, és ennek ellenére mégis eldönti, hogy majd ő kezeli. És legtöbbször az történik, hogy például gondoljunk egy olyan helyzetre, ahol az embernek fáj a háta. Elmegy a gyógyszertárba, elmondja a gyógyszerésznek, hogy fáj a hátam, kér valamit, vagy egy krémet, vagy valami fájdalomcsillapítót, a gyógyszerész ad neki valamit, ugyebár valószínűleg az a valami rövid távon tényleg segít, viszont a probléma az, hogy nem tudjuk, hogy miért fáj a hátunk, ugyebár. És lehet, hogy csak egy egyszerű izomfájdalomról van szó, és tényleg beveszünk egy fájdalomcsillapítót, következő nap jól vagyunk, és többet soha nem fáj a hátunk, de az is lehet, hogy más probléma van mögötte, az is lehet, hogy egy, nem tudom, egy súlyosabb gerinc probléma, vagy mit tudom én, egy esetleg egy veseeredetű fájdalom van a háttérben. És akkor gyakorlatilag, ha mi saját magunk a gyógyszereket beszedünk, akkor, és azok rövid távon segítenek, a tényleges problémát lehet, hogy nem fogjuk kezelni, és hónapokon belül az a probléma lehet, hogy súlyosodik. És pontosan ezért az is lehet, hogy valami nagyon komoly egészségügyi problémákkal kell hosszú távon szembenéznünk, azért, mert nem kezeltünk valamit, amikor kellett volna kezelni. És igazából van egy másik nagyon klasszikus példa, az, amikor az ember megfázik, és influenza-szerű tünetek jönnek elő, és akkor otthon eldönti, hogy na, akkor jó lenne egy kis antibiotikumot szedni, mert az orvos a múltkor úgyis antibiotikumot adott, és az már sokszor segített, még lehet az is, hogy még a családtagtól maradt egy kis antibiotikum, és akkor az ember elkezdi szedni azt az antibiotikumot, annélkül, hogy bármilyen orvossal beszélt volna, annélkül, hogy tudná, hogy milyen fajta fertőzése van, mert ugyebár a vírusos fertőzésekre az antibiotikum az nem hat, és akkor az történik, hogy lehet, hogy az a hűlés elmúl, viszont a szervezetünket nagyon fölöslegesen leterheltük, és ugyebár hozzájárultunk az antibiotikum rezisztencia kialakulásához is. Szóval úgy érzem, hogy az öngyógyszerezés az elég kockázatos, tehát az emberek nagyon sokszor az öngyógyszerezést arra használják, hogy elnapolják a valódi segítségkérést, és sajnos az van, hogy az ember bízik abban, hogy meggyógyul, de igazából nagyon sokszor a helyzet csak tovább romlik. Szóval úgy gondolom, hogy fontos megérteni, hogy a gyógyszertárban kapható gyógyszerek, készítmények, bármilyen szabadon is elérhetőek, nem helyettesíthetik a diagnózist. Tehát el kell menni az orvoshoz.
Igen, de olyan világot élünk, amikor tudjuk azt, hogy minden megvásárolható, minden eladható, és azt mondjuk, hogy hát Nekem az orvosom nem írta fel ezt a gyógyszert, de ott van az internet, vagy kérek a szomszédtól, vagy megkérem, hogy valaki intézzel nekem, hogy legyen egy receptem, és megvegyem azt a gyógyszert. De ne legyünk ennyire pessimisták, hanem beszéljünk konkrét esetről, például arról, hogy ön szerint, ha egy termék elérhető, nem máshol, nem dark web, nem internet, nem semmi, hanem elérhető egy gyógyszer a patikában, az automatikusan azt jelenti, hogy az hatásos és hogy jó? Rengeteg gyógyszert vonnak vissza például.
Igen, igen, pontosan.
Miközben olyan gyógyszereket használunk, amin mögött talán semmilyen tudományos kutatás, vagy teljes tudományos kutatást nem létezik.
Igen, ez pontosan így van. Tehát sajnos a gyógyszertárban elérhető termékek nem mindig hatásosak. Vannak olyanok, ami mögött nem is áll igazából nagyon szolid tudományos munka, vagy egyszerűen vannak olyan gyógyszerek, amik nagyon-nagyon gyengék, mert az is lehet, tehát hogy ki van mutatva, hogy hatásos, de nagyon-nagyon pici az a hatás. És sajnos, hogy fölhozok egy konkrétabb példát is, a homeopátia gyógyszerek, azok, ez egy ilyen példa. Tehát ezek olyan készítmények, amelyek nagymértékben hígított anyagokat tartalmaznak, és gyakran már annyira hígak, hogy gyakorlatilag már nincs benne hatóanyag. És mégis nagyon-nagyon sokan hisznek benne. Miért? Mert szépen be van csomagolva, egy patikában van, lehet, hogy még néha reklámok is vannak mögötte, valószínűleg olyan gyógyszerek, amik nem ígérnek mellékhatásokat, és az a probléma, hogy az ember ezt elhiszi, és elhiszi, hogy valódi kezelést kap, miközben igazából ez csak egy placebo hatás, ugye? És az is lehet, hogy néha egy-egy helyzet súlyosabbá válik. És akkor persze itt jönnek képbe, tehát hogy ez egy fontos etikai kérdés, mert ha valaki egy ártalmatlan, olcsó placebót szed, az önmagában nem akkora baj. Tehát például egy hűlés esetében. Egy hűlés esetében nagy valószínűséggel az ember nem is nagyon szed gyógyszert, valamikor meggyógyul, ha csak nem egy nagyon súlyos hűlés. Viszont a probléma ott van, és igazából az etikai problémák, amikor az ember nagyon drága placebót vásárol a gyógyszertárban. És ugyebár, amit már ezt említette a beszélgetés során, Romániában nem szabad elfelejtsen, hogy elég sok, tehát ugye a gyógyszerpiac mögött van egy gazdasági érdek is, ugyebár, tehát ugye egy csomó gyógyszertár számára az a cél, hogy minél több orvosságot eladjon, potenciálisan akár a drágább orvosságok is elkeljenek. Persze a piac ez így működik, viszont fontos arra is gondolni, hogy az üzleti érdekek nem szabad fölülírják a betegek érdekeit. Itt úgy gondolom, hogy talán még kell ezen dolgozni, viszont persze ugyanakkor a ló túloldalára sem szabad átesni, hogy azt mondjuk, hogy kész, már nem szedünk semmilyen gyógyszert, mert nem szeretnénk a gyógyszeripart semmilyen módon támogatni. Tehát valahogy ez sem egy egészséges hozzáállás. Tehát úgy összességében azt hiszem, talán két dolog lenne fontos ebben a helyzetben. Elsősorban tudatosítani azt, hogy attól, hogy egy terméket a gyógyszertárban árulnak, attól még nem biztos, hogy tudományosan bizonyított a hatása. Tehát ilyen szempontból az ember kell figyeljen arra, hogy ne nyomjanak le a torkán valami drága placebót. És itt is tovább, a másik dolog pedig az, és ezt már ismételtem, tessék beszélni az orvossal. Nem csak gyógyszertárból dolgokat vásárolni, hanem az orvost megkérdezni és kikérni a véleményét.
Számtalan kérdésünk maradt, ez így szokott lenni általában. Ide fért volna még az a kérdés, hogy mégis miért fontos különválasztani a placebo hatást a valódi bizonyítékoktól, vagy milyen nyelvi trükkökkel találkozhatunk a reklámokban, és hogyan lehet ezeket leleplezni, vagy vajon mi számít megbízható forrásnak. Folytatni fogjuk ezt a beszélgetést, de most következzen a befejező gondolat. Úgy gondoljuk, hogy a mai műsorunkban sikerült, hogy rávilágítsunk arra, hogy a gyógyszerek önmagukban nem ellenségeink, de nem is a csodaszereink. A tudás, a mérték és a józan ítélőképesség az, ami megóvhat minket a tévhitektől és a csalódásoktól. És ha jól választunk, a gyógyszer nem illúziót ad, hanem valódi segítséget. Ön szerint?
Teljesen egyetértek. Úgy gondolom, hogy a tudatos döntés a legjobb orvosság, és ha jól választunk, a gyógyszer az nem ígéret, hanem valóság. És igazából a hallgatóknak csak annyit szeretnék üzenni, és szerintem ezt már nagyon sokat mondtam, viszont továbbra is azt szeretném mondani, hogy bízunk meg az orvosainkban. Tisztában vagyok azzal, hogy az orvosok is emberek, nem tökéletesek, vannak jobb orvosok, vannak az orvosok, akik lehet, hogy idő után már mondjuk a tudásuk az picit már régi, de alapjába véve szerintem bízunk el az orvosokban, és meg kell nekik adni a lehetőséget, hogy útbaigazítsanak, merjünk tőlük kérdezni, mert az a dolguk, hogyha valamit nem értünk, ha aggódunk amiatt, hogy egy gyógyszernek nagyon sok a mellékhatása, végigolvastuk a hosszú listát, és nem értünk belőle semmit, menjünk, kérdezzünk rá, szerintem ez a legfontosabb. És igazából úgy gondolom, ebben a modern világban azt sem szabad elfelejteni, hogy az, hogy mi hazamegyünk és az interneten rákeresünk valamire, az nem szabad helyettesítse az orvosi diagnózist és az orvosi véleményt.
Szép lassan a medicina végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést, melyet egy hét múlva még folytatni fogunk.
Nagyon szépen köszönöm.
Tisztelt hallgatók, a medicina percei el a hétre, tehát sajnos lejártak. Az elmúlt órában dr. Szabó Melinda, kognitív idegtudós pszichológust és a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, hogy az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!